Kedves hallgatóink, nem egészen 3 hónapja jelent meg dr. Kustár György, Követhető-e Jézus, a mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében című könyve. A következő percekben a szerzővel beszélgetek, aki a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi adjunktusa. Ha jól emlékszem, akkor márciusban jelent meg ez a kötet, amely azt a címet viseli, hogy Követhető-e Jézus, ami már eleve egy érdekes felvetés, és hát ugye van egy alcíme, vagy második címe is, ez a mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében. Nos, hát először is beszéljünk arról, hogy mi inspirált a könyv megírására. Tehát ez valami tudományos kutatás összegzése, vagy volt valamiféle aktualitása ennek, hogy éppen most és éppen ebben a témában megjelentesse egy kötetet?
Én a történeti Jézus kutatással foglalkoztam egészen sokáig. Nekem az lett volna eredetileg a doktori témám. És aztán valaki megírta azt, amit én szerettem volna megírni, úgyhogy témát kellett váltanom. És ezzel együtt aztán témavezetőt is váltottam, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehetne esetleg, ami nem távol ettől. Az egyik püspök, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy mindegy, írjál egy doktorit, aztán majd utána foglalkozol azzal, amivel szeretném. Csak én meg úgy voltam vele, hogy én nem tudok azzal foglalkozni, ami nem érdekel, ami nem mozgat egzisztenciálisan, ami nem hitkérdés, vagy nem belülről jön. És valahogy az egész kutatásomnak az lett a tanulsága, hogy hát az, amiről én olvasok, az valójában az én személyes kérdésem is legbelül. Hogy mit jelent az, hogy Jézust követhetem. Az derül ki nagyon sok portréről, amit Jézusról készítenek, hogy az tulajdonképpen a kutatónak a gondolatvilágát tükrözi vissza. Nem az a Jézus, akiről a Bibliában olvasunk, de nem is az, aki az első századi Palesztinában élt. És aztán ez az egész, hogy ott akkor mit jelenthetett Jézust követni, meg azt, hogy ma mit jelenthet nekem Jézust követni, ennek a kettőnek a feszültsége volt az, ami aztán elindított ebben a kutatásban.
Hát ez egy, hogy mondjam, érdekes kettőség. Erről egy komplett konferencia is volt nemrég, ugye, arról is tudósítottunk. Mi ez a mimézis? Tehát ugye nagyon sokan teológiailag nem ennyire műveltek, hogy tudják, hogy ezek a műfajok mit jelentenek, vagy ezek a fogalmak. Mit jelent az, hogy a mimézis szerepe Jézus tanításának a megértésében?
Hát Arisztotelész mondja azt a poétikájában, hogy nincsen senki utánzóbb, mint az ember, nincs senki utánzóbb lény. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy tanul, hogy utánozza az ovistársait, utánozza a felnőttet, folyamatosan figyeli, hogy mit csinál, miért csinál, és sokszor a nem kimondott dolgok sokkal jobban megmaradnak, mert azokat utánozza, nem pedig azt, amit mondok neki. És amikor felfedeztem, hogy ez mennyire fontos tanulási módszer az ókorban is, a példaképek követése, akkor az a gondolat merült fel bennem, hogy van Jézus tanításának nem ez állt az egyik, hát ha nem is a középpontjában, de nem volt az egyik meghatározó eleme. Ő, aki a mester, és a tanítvány, aki őt követi, az nem csak a szavaira figyel oda, hanem az életformájára és arra, hogy ő mit csinál. Nem véletlen, hogy az evangéliumokban rengeteg ilyen történetet olvasunk, ami Jézus tetteiről szól. És ugye ennek kapcsán kezdett el felmerülni bennem, hogy hát vajon nem ez az egyik legfontosabb elem Jézus tanításában. És ezért tettem meg központi témával a mimézist, mint ami tulajdonképpen a tanítványi létformának az egyik legfontosabb eleme.
Maradnék még egy pár gondolat erejéig a címnél, hogy követhető-e Jézus. Ugye nekünk hívő embereknek ez nem kérdés, hanem hogy követni kell. Tehát, hogy a kérdés csak az lehet, hogy jól követjük-e. Miért kérdés ez?
Hát tényleg van mögötte egy nagyon komoly tudományos kérdés is. Tehát a nagy kataklizma idején az első-második világháború utáni teológiai gondolkodás az nagyon erősen arra koncentrált, hogy az Isten az teljesen más, mint mi vagyunk. Tehát, hogy az Isten a világunkkal csak maximum, mint egy két kör, ami egyetlen egy ponton érintkezik, azon a ponton találkozhatom vele. Ez pedig az ő megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, megérthetetlen hatalma. És az ember nem tud más csinálni ebben a relációban, csak engedelmeskedni ennek a mindent elsöprő hatalomnak. És ez a teológiai gondolkodás nagyon érdekes módon azt mondja, hogy valójában a hitnek a történeti Jézushoz nem sok köze van. Ő nem követhető. Az a Krisztus követhető, akit a tanítványok felismertek a halála után, az a Krisztus, aki már odát van, fent van, az a Krisztus, akit ők a hit szemüvegén keresztül ismerték meg, és annak a történelmi alaknak, aki ott volt az első században, és tanított és gyógyított, ahhoz nekünk már semmi közünk nem lehet, mert ő egy történeti személy volt, aki elmúlt. És én nem tudtam belenyugodni ebbe, tehát hogy nekem ott maradt egy kérdés, egy dilemma, hogy igen ám, de hát akkor mi van az evangéliumok történeteivel? Hát ez világos, hogy sok azt mondja el, hogy Jézus miért a messiás, Jézus miért az Isten fia. Én ezt nem fogom tudni megtenni, amit Jézus megtett, de János evangéliumában meg van egy nagyon fura mondat, hogy bizony mondom nektek, hogy ti nagyobb dolgokat is fogtok tenni, mint amit én. És ez ugye megdöbbentő, de ez egyben arra is utal, hogy nyilván azokat és azokhoz hasonló dolgokat fogunk tenni, amiket ő tett. Tehát akkor mégiscsak van valamilyen nagyon komoly jelentősége mindannak, amit ő akkor ott tett, mondott, és amire felhívta a tanítványait.
Ugyan részletekben már kitértünk rá eddig is, de a közösségi oldalon, amikor megosztottad a könyvnek a megjelenését, akkor az eléggé személyes hangvételűre sikeredett, és azt olvassuk benne, hogy egy komoly belső vívódás eredménye ez az egész. Tehát, hogyha már egy kicsit érintettük is ezt a témát, mégis mi volt az a belső vívódás, amely megelőzte ezt az egészet?
Én egy olyan típusú embernek tartom magam, aki sokat gondolkodik, lehet túl sokat is, és nyilván a teológiát ezért szerettem meg nagyon, én imádtam könyveket olvasni, gondolkozni, agyalni, teológiai kérdéseken. De mellett van egy másik oldala nyilván az életnek, a személyes kegyesség, az Istennel való kapcsolat. És hogy nyilván azt vettem észre, hogy ez a kettő egyre inkább kezd összefonódni egymást. Nem tudom elválasztani a tudományt a személyes kegyességemtől, és a kegyességemet sem tudom elválasztani azoktól a felismerésektől, amikre jutok, vagy amiket olvasok. És folyamatosan alakult, és viszonylag gyorsan alakult az Isten képem. És persze van olyan, hogy egy Isten képtől, amíg elkezdünk eltávolodni, akkor még nem látjuk az újat. Akkor még az egy ilyen ismeretlen hely. Megvan lehet egy lázadás a régivel szemben, de az újfelé nyitottságban még nem tapasztalom az újat. És ez van, ami ilyen vákumot eredményez. Kicsit furcsa talán ezt kimondani, szerintem ez egy általános tapasztalat, hogy ahogy változunk, úgy valahogy egy másik oldalát, arcát kezdjük el megismerni Istennek. És valóban volt ilyen, hogy amikor még lelkész voltam, hogy egyszerűen ebben a vákumban éreztem magam, és volt két év, majdnem két év, amikor tulajdonképpen el sem tudtam menni a doktori dolgozatomat, nem tudtam vele foglalkozni. Egyszerűen azt éreztem, hogy amit addig leírtam, az már valahogy nem igaz, hogy azt már nem tudom elfogadni. És az az érdekes, hogy megszületett ez a könyv, de hol most vagyok, tulajdonképpen már az sem ugyanaz, ahogy akkor voltam.
A másik dolog az, hogy tehát én, mint hívő ember, én úgy gondolom, hogy hát ugye az Ószövetségben megfogalmazott erős időszak után, hát jött nekünk egy világos tanításokkal, világos példával rendelkező Jézus, aki hát megpróbált iránymutatást adni az embereknek abban, hogy mit is jelent Istent követni, és erre olvasom, ezt most így idézném a gondolataidat, hogy csak ennek a kemény és megterhelő munkának az eredményeként születhetett meg egy olyan belátás, amely segít elkerülni a lapos, felszínes, moralizáló, semmitmondó prédikációk, a gyomrozó evangelizáció, vagy a kereszténység dicsőséges útját hirdető, azt mézes madzaként használó térítő beszédek megszületését. Hát, hogy mondjam, ez egy erős kritikának is lehet fogalmazni. Mit értesz ez alatt?
Először is azt értem, hogy a szöveget jól kellene érteni. Tehát megvannak a saját elképzeléseink arról, hogy milyen is az a Jézus. Amivel semmi gond nincs, mert ezt nem lehet kikerülni. Mindenkinek megvan egy ilyen Jézus képe, megvan a református egyházon belül is többfajta ilyen Krisztus kép. És hát ez természetes, hiszen nekünk valahogy viszonyulnunk kell hozzá. Az a gond, hogyha erre nem tudunk reagálni, vagy nem tudatos, hogy nekem ez az Isten képem is ehhez képest, vagy egy Krisztus képem is ehhez képest valakinek lehet egy másik. És azt gondolom, hogy amikor az ember sokat foglalkozik a szöveggel, vagy a Bibliával, vagy meri kitenni magát olyan evangéliumi történeteknek, amik kényelmetlenek. Azért van ilyen, tehát én is, amikor laikus hívőként, meg még nem teológusként találkoztam, volt, hogy történeteket átlapoztam, volt, hogy ige szakaszokat nem vettem figyelembe, nem vettem észre egyszerűen, mert akkor valahogy, mintha kitakarta volna valami ezeket. De hogyha az ember meg tud állni, és fel tudja tenni azt a kérdést, hogy ez miért zavar, akkor el tud kezdeni elindulni egy olyan úton, amiben persze kényelmetlenül fogja érezni magát, de elkezd vele dolgozni. És lehet, hogy idegen, és lehet, hogy nehezen érthető, de azt gondolom, hogy az ismert üzeneten túl ezeknek van nagyon fontos szerepe, mert ezek segítenek előrelépni, meg ezek segítenek változni. És tudományos értelemben is ugyanerről van szó valójában. Hogy találkozom egy szöveggel, és felismerek benne valamit, amit eddig nem tudtam, ami izgalmas, de ami kényelmetlen, ezt is felfedezhetem benne. És hogy nem véletlenül foglalkozom mostanában a Jézus példázataival, mert hogy nagyon sok, nagyon botrányos lehetett egy első századi olvasó számára nekünk, 2000 évvel később már ezek egyszerűek, ezek a történetek, és rólunk beszélnek azokról, akiket az Isten befogadott, De az első századi hallgató valószínűleg nagyon sok mindenen megakadhatott, amikor Jézus erről beszélt. Úgyhogy a felvedésedre válaszul, nem egyszerű az új szövetség sem, tehát ott is van sok-sok olyan tanítás, amit így besimítottunk a saját világunkban, de hogyha így frissen rá tudnánk nézni, akkor azért az nagyon felkavaró lenne.
Így is tartottad az előadásodat, ez volt a címe azon a konferencián, amire már utaltam, hogy Jézus botrányos példázatai. A hallgatók számára lehet-e említeni egyet-kettőt ezek közül, amely akár az első században, vagy akár még ma is vitás lehet?
Hogyne. Az egyik legismertebb példázatunk a tékozló fiú története például. Nagyon okosan van megcsinálva ez a példázat. Tehát nekem megdöbbentő volt. Először, amikor olvasuk a történetet, akkor a tékozló fiú kezd egyre unszimpatikusabb lenni. És ezzel még így egyet is értünk, hiszen a fiú kikírja a vagyont, pénzét teszi, gazdasági nehézséget okoz a családnak, azzal, hogy elmegy, ugye el kell adni a marhákat, a földnek a ráső részét, távoli vidékre költözik, a legtöbb kommentátor szerint még Izrael területén kívülre is. Ugye ez skandalum, tehát ez egy érthetetlen dolog. Annyira fontos az anyaföld, hogy ezt nem lehet elhagyni. Disznópásztor lesz, és éhezni kezd, és aztán a végén eljut a mélyére. És hát az a hallgató együtt megy ezzel a fokozással, és eljut odáig, hogy hát ez a fiú, ez egy semmire kellő. Igen ám, csak közben a példázat úgy van megcsinálva, hogy növeli a feszültséget az apával szemben is, és amikor a fiú elindul hazafele, és ezt nem szokták sokan észrevenni, ahogy az apa viselkedik, azzal elkezd egyre unszimpatikusabbá válni az első századi hallgató számára. Ugye várja a fiát, neki nem ezzel kellene foglalkozni, hanem a család becsületével. Ugye a kutyát kéne kiküldeni elé, vagy a béreseit, hogy verjék meg és zavarják el. De ő figyeli a fiút, fut, egy nemes ember soha nem fut, csak siet. Ugye, de megszégyeníti magát azzal, hogy a tékozló elészal megcsókolja. És ráadásul, ugye, díszes ruhába öltöztet, olyan ruhába, amit senki nem érdemel meg. És ez egy nagy befogadási rítusnak a következménye lehetne csak, vagy valamilyen jutalom lehetne csak. Tehát az apa gyakorlatilag az elvárásokkal szemben, egészen pontosan az erős, határozott apa elvárásával szemben megy. És az apa is unszimpatikus lesz a történetben, mert tulajdonképpen úgy viselkedik, mint egy nő. És ez az első századi nőre vonatkozik. A nő az, aki feltétlen nélkül elfogad, szeret, megbocsát. Az apának aznak kellene lenni, aki tartja határokat, szigorúan megszabja a feltételeket, ezekhez következetesen tartja magát, védi a család becsületét is, az önmaga becsületét is. Tehát azt gondolom, hogy az apa egyre unszimpatikusabb lesz, és amikor elérkezünk a példázat végéhez, akkor az idős fiúval fogunk azonosulni. Mi a tékozlóval szoktunk, ugye? Mi annak örülünk, hogy jaj, de jó, az Isten megmentett bennünket, de úgy van megcsinálva a példázat, hogy az idős fiúval fogunk azonosulni, mert az idős fiú igazat mond. Ki mondja azt, hogy az apa inkorrekt, mert hogy kivételezik, megveti a testvérét, mert egyébként igaza van, mert egyébként eltékozolt mindent, és példázat így ér véget, és egy dolgot nem tudunk meg, hogy bemegy-e a fiú, vagy nem megy be az idős fiú. És tulajdonképpen ránk van kihegyezve ez a példázat, nem a fiatal tékozló fiúra, hanem a bennünket a példázat berak a nagyfiúnak a szerepébe. És hogyha oda belépek ebbe a szerepbe, és így körbenézek, meglátom az apát, meg meglátom a fiút, hogy hogy viselkedik, akkor valóban egyet fogok érteni a nagy testvérrel. És utána itt jön a megbotránkozás. És utána jön a kérdés, hogy hát igen, ez az apa, vagy atya, ugye, vagy az Isten, akiről most Jézus így áttételesen beszél, ez egy ilyen Isten. El tudom-e fogadni azt, hogy ez egy gyenge Isten? Legalábbis már sokak szemében az. És olyanokat fogad be, mint az a fiatal. Ezt el tudom viselni? Egyébként, hogy ilyen semmire kellők kerülnek be az Isten országába? És nekem kell döntenem, és ebben nagyon nem könnyű döntéshelyzetbe állít be bennünket.
Ugye a Bibliáról úgy tartjuk, mi hívő emberek, hogy örökérvényű igazságokat tartalmaz, fogalmaz meg felénk, és említetted, hogy vizsgáltad azt, hogy az első század, mint ahogy most is, ebben a példában is említetted, hogy az első századi, meg a mai korszakban hogyan viszonyulunk. Tehát lehet ebben másfajta viszonyulás, hiszen egy hívő embernek ugyanazt mondja a Biblia, de a társadalom változik. Tehát, hogy ez a társadalmi változás a megközelítést módosítja?
Természetesen igen. Nyilván egy új korszak új kérdéseket hoz, új problémákat vet fel. Olyanokkal találkozunk, amivel soha korábban nem találkoztunk. Tehát nyilván problémák jönnek, és teológiai kérdésekre, hát pontosabban sokszor világi kérdésekre kell megpróbálni teológiai válaszokat adni. Tehát nyilván az egyik ilyen volt például a géntechnika. Ugye, hát a Biblia hol foglalkozik ezzel? Nyilván semmi köze nincs ez a Szentírásnak, de az élet tekintélyével kapcsolatos és méltóságával kapcsolatos bibliai tanítás alapján meg kell tudni fogalmazni ezzel kapcsolatban válaszokat. De bennünket is érint nagyon sok minden, ugye? Tehát mi már kényelmes házakban élünk, családunk van, polgári foglalkozásunk van, nem tudom, autónk van, a megélhetésnek azokat a köreit éljük, amiket bárki más ebben a világban, nyilván szeretjük a családunkat, szeretnénk őket fenntartani, és hát azzal nehez mit kezdene, amikor Jézus azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli apját és anyját, és nem veszi fel a keresztjét, az nem méltó hozzám. Hát nyilván ebben a közegben persze el kell gondolkoznunk, hogy vajon Jézus mire gondol, mert valószínűleg nem arra, hogy a Bodrog híd alá költözzünk be, és adjunk el mindent, meg hagyjuk ott a családot, de akkor ennek mégiscsak mi lehet a jelentősége? Mert valószínűleg az első században ott a közvetlen tanítványi kör számára ez szó szerinti felszólítás volt. Tehát ők ott hagyták a családot, és mentek, és követték Jézust. És vele együtt vándoroltak Izrael szerte, és valószínűleg ebben az időszakban nem dolgoztak. Tehát az egy különleges életforma volt. De érdemes feltenni a kérdést. Mert nyilván az a célja ezeknek a szakaszoknak, hogy provokáljanak. Talán Dickensnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy megkérdezték egyszer tőle, hogy hát nem zavarják az ellentmondások a Szentírásban. És erre azt válaszolta, hogy sokkal jobban zavar az, amit értek. Valószínűleg érthetőek ezek a példázatok, meg tudjuk, hogy Jézus mire gondolt, és valószínűleg pont ezért zavaró, mert provokál, mert kimozdít a komfortzónámból, mert fel kell tennem a kérdést, hogy rendben van, de mit jelent ma követni Jézust.
Összefoglalva, kik és hogyan tudják haszonnal forgatni ezt a kötetet? Tudom, hogy egy szerzőnek ez egy gyilkos kérdés, de inkább szakmai tartalmú, vagy ad valamiféle kézenvezete egy egyszerű hívőt is abban, hogy talán egy más szemmel olvassa a Bibliát, és főleg ugye az Új Szövetséget.
Igen, hát ha őszinte akarok lenni, akkor ez inkább egy szakkönyv, egy doktori dolgozat, amiben nagyon sok hermeneutikai, filozófiai, teológiai kérdést boncolgatok, és meg kell határoznom a saját helyemet itt a kutatásban elsősorban, és azt kimutatni a szövegekről, hogy egyáltalán az a szándékuk, hogy követési példát meg mintázatokat rajzoljanak és adjanak. Úgyhogy az utolsó fejezet igazából az, ami már egy gyakorlatias szempontú megközelítés, amiben megpróbálom azt vázolni, hogy az első századi Izraelben mit jelenthetett Jézust követni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan egyszerűbb és olvasmányosabb szakasz, ami szerintem nagyobb érdeklődésre tarthat számot. De valójában én magam is egy ilyen tudományos, belsőkörös szövegnek szántam ezt, és aztán nyilván nem akarom a saját reklámomat rontani, de hogy valójában ez van, ez egy ilyen szöveg, nehezen olvasható, nagyon sok háttértudást igényel, és a következtetések viszont azt gondolom, hogy viszonylag egyszerűek és kézzelfoghatóak.
Kedves hallgatóink, nem egészen 3 hónapja jelent meg dr. Kustár György Követhető-e Jézus? A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében című könyve. Az előző percekben a szerzővel beszélgettem.